a csehszlovák delegáció a béke tárgyalásra egy olyan memorandumot juttatott el, amely a első körben a Pozsonyt a Fertőtó északi partján Sopronnal, Szombathelyel összekötő vasútvonalnak, illetve ennek folytatása lefele egészen Budakeresztúrig, hogy aztán onnan Jugoszlávián keresztül Fiumébe fusson. Tehát ennek a vasútvonalnak az elcsatolását tervezte Magyarországtól. Az északi részen mindenképpen Csehszlovákiához, a déli részen, bár ez nem volt ennyire világosan elhatárolva, a leendő délszláv államhoz csatolva a területeket. Ez azt jelenti, hogy körülbelül a Moson-Magyaróvár, Kapuvár és akkor itt lefele Sárvár vonalon egészen Nagykanizsáig húzódott volna Magyarország nyugati határa, és a nyugati határnak a nyugati oldalán nem is Ausztria lett volna, hanem Csehszlovákia, illetve Jugoszlávia. Tehát ez azért ezeknek a nagyon hangosztalott, de aztán Trianonban be nem tartott wilsoni alapelveknek, tehát hogy minden nemzet a saját maga döntse el, hogy éppen melyik területen kihez akar tartozni. Hát ez egy lényegesen nagyobb semmilyen vétele lett volna, mint ami végül történt a kisalföld északi teremben, tehát a Csalóközben és a Dunán mentén, vagy akár a délvidéken. De az ötlet legalábbis megfogalmazódott, és ennek a hátterében az állt, hogy ez a vasútvonal, ez kerüljön Csehszlovák, illetve Cseh-Jugoszláv kézbe.
És ez miért lett volna nekik ennyire fontos? A vasútvonalak amúgy is látjuk a trianoni határ megállapításoknál, hogy mindig fontos, de most konkrétan ez a terület miért lett volna fontos?
Igazából a Benes nem fogta vissza magát. Tehát itt ebben az előterjesztésben azt is leírta, hogy ez nem csak a vasút miatt lenne ez érdekes, hanem azért is, hogy így elválasztani egymástól a magyar és a német település területet, és közé vonni egy szláv koridort, ami egyébként az északi és a déli szlávok között az egyetlen összekötetés lett volna. Mondjuk összekötetés alatt az állami összekötetést értem, mert hát a lakos területen azért nem ők laktak. A hivatkozásban fölmerült az is, hogy a későbbi Burgenlandban például elég sok, tehát lényegesen több horvát lakos maradt, mint amennyi magyar. Tehát itt egy ilyen horvát, hát mondjuk egy szórvány húzódik végig körülbelül a Szombathely nyugati előterétől nagyjából Pozsonyig. Nem azt mondom, hogy összefüggő, mert egy helyenként vannak ilyen falvak, helyenként meg nincsenek, ez is ugye az érvek közé tartozott, de igazából ezt nem lehet megindokolni. Egyetlen egy konkrét körvonalat ismerünk ebből, tehát a cseh béke tárgyalási beadványnak a körvonalát, és aztán ennek egy másik változata jelent meg az amerikai Enquiry intézetnek, tehát az amerikai béke előkészítő agytrösztjének az anyagában. Ők viszont már annyira nem foglalkoztak azzal, hogy konkrétan miről is van szó, meg annyira csak változatosan volt leírva, hogy mire gondolnak a csehek, hogy ők szépen fogták azt a négy megyét, amelyiken keresztül ment volna, tehát Zala, Vas, Sopron és Moson, és ennek a négy megyének a területét satírozták be, hát ezt kérik. Most ez eléggé bizarrul néz ki, mert a Zala megyének a területéhez hozzátartozott a Balaton egész északi partja, ami még Benesnek a gondolataiban sem fordult meg. Tehát egy ilyen bizarr dologról beszélünk. Egyébként ezt benyújtották valamikor 1918-19 fordulóján, és aztán utána 1919 augusztusában éppen neki is álltak volna ezt megcsinálni. Tehát 19 augusztusa, akkor, amikor a tanácsköztársaság összeomlik, Magyarországon egy elképesztő hatalmi és katonai vákum alakult ki. Egyébként pont Nyugat-Magyarországon a legkevésbé, de nincs központi kormány, vagy alig van központi akarat. És ekkor érengedélyt a délszláv állam, hogy megszállhassa a Muravidéket, ami aztán később a pillanatnyi szerződésben hozzájuk is kerül, és ekkor nem is kér engedélyt Csehszlovákia, hanem egyszerűen leuhanja a magyar határőrsöket Pozsony déli oldalán, tehát a Pozsony hídfőben. Ekkor szerzi meg a Pozsony hídfőnek azt a részét, aminek ami a mai nál lényegesen kisebb darabját Trianonban is megkapják. Tehát valójában ők elkezdik kiépíteni ezt a koridort, de aztán gyorsan meg is állnak, az Antant megállt parancsol, és egy nagyon érdekes, bár számukra azért nem szívetlen engető sztori, hogy ezt a leendő koridort még az előnyomuló román hadsereg is egy pár napra ketté vágja, akkor amikor Győrtől nyugatra, hát Kapuvárig majdnem eljutnak, tehát megérkezünk is erre a területre, igazából gyorsan kívülnek innen.
De akkor tulajdonképpen mi akadályozta meg a koridor megvalósulását? Mert hogy mondjuk ezeknek a területeknek egy része végül Ausztriához került, a nagyja megmaradt Magyarországon.
Így van. nagyjából, hogyha ez egyetlen egy érve, egyetlen egy okot kellene mondanom, akkor pontosan az akadályozta meg, hogy Ausztria is bejelentkezett erre a területre. Tehát 1919. augusztus elején, amikor az osztrák delegáció megérkezett a béke tárgyalásra, akkor ők egy igényt nyújtottak be, hogy meddig húzódjanak a keleti osztrák határok. Hát ugye először meg pozsonyból is voltak elképzelések, aztán hogy gyorsan mondták még, hogy ez már foglalt, tehát azt felejtsék el. De a mai Nyugat-Magyarország területén, hát körülbelül amit megkaptak, azt kérték is, ezen túlmenően kérték még Szentgotthárd környékét, kérték még Kőszeg környékét, hát ugye Sopronból egy külön sztori. De ami az érdekes itt, hogy Moson-Magyaróvárig és a Moson-Duna partjáig is terveztek elmenni, aminek egyébként most tisztán nyelvi vagy nemzetiségi alapon még valamiféle magyarázata is lett volna, hiszen a mosoni síkság, ez a középső része, ez egyébként német többségű, tehát nyelvileg német többségű terület volt. Tehát ha azt kérdezem bárki is, hogy mi akadályozta meg a koridornak a megvalósulását, hát egyrészt az, hogy idáig még az Antal nagyhatalmak sem merészkedtek, mint egyébként több ilyen volt, ami azt mondták, hogy ezt azért mégsem. De hát a másik az, hogy bejelentkezett Ausztria, és hát inkább azt kellett kielégíteni. Ennek egyébként volt az Antant szempontjából realizása vagy logikája, hiszen Ausztriát mindenképpen egy kicsit vigasztalni akarták, hogy részben Dél-Tirol miatt, de sokkal inkább azért akartak még valamit adni, valamit fölvillantani, hogy föl ne merüljön érdemben az, ami már régen fölmerült, ez az Anschluss, tehát hogy ők egyesülnének Németországgal. Úgyhogy az egész versailles-i békerendszerben ebben már igyekeztek minél kisebb Németországot csinálni, és ebben nem fért volna bele, hogy miközben kisebbítik Németországot, elválasztani Lotharingiát, meg Lengyelországot, de hozzájuk kerül az egész Ausztria, vagy hát a megmaradt Ausztria. Úgyhogy igazából ez állt az Antantnak a gondolkodása mögött, és ezért aztán, hát ha nem is az egész kérés, de az egészét a 1919. szeptemberben már alá is írtozták Szent-Zsermeni békében, Ausztriának megadták. Ami az érdekes viszont ebben az, hogy miközben, ugye ezt mondtam az előbb, Pozsonytól a Fertő északi partján, Sopron, Szombathely, aztán is a vasútvonalat próbálta megszerezni Csehszlovákia, ezzel az osztrák igényel, ez a vasútvonal legalábbis két fele lett vágva. Egy része Ausztrián átment, a másik része Magyarországon, ugye ne felejtsük el, hogy a Szent-Zsermeny és a trianoni békében Sopron az még mint osztrák terület szerepel. Tehát gyorsan előrántottak egy másik tervet, és ez pedig a Pozsonytól Hegyeshalmon, Csornán át ugyanerre délfele vezető vasútvonal volt. Ezt nem akarták már megszerezni, hanem ahhoz ragasztottak, hogy legalább az egyik vasútvonal, legalább ez maradjon magyar kézben. Miért érdekes ez nekik? Azért, mert akkor mégis arra számítottak, hogy nem lesz nekik jó viszonyuk vagy Magyarországgal, vagy Ausztriával, vagy talán egyikkel sem, de így, hogyha attól tartanak, hogy mindenféle szerződéses kötelezettség ellenére valamelyikféle zárja előttük a vasútjaik, akkor elég legyen vagy Magyarországgal, vagy Ausztriában elég jóban lenni ahhoz, hogy ez ne történjen meg. Tehát akkor azt legalább egy északi vasútvonalat magyar kézben is látni. Most ez nekünk a trianoni határozás szempontjából azért volt egy váratlan pozitívum, mert így ezt a bizonyos Oroszvár Hegyeshalom Csorna vasútvonalat, amely egyébként német nyelvszögleten haladt át, ezt már a Szent-Zsermeny béke is, majd később a trianoni béke is nevesíte Magyarországhoz, Magyarországnak megtartani rendeli el. Így aztán az osztrák igényeknek ez a része az itt egy eléggé visszalapokba.
Egyáltalán hogy jön szóba az, hogy Ausztria kapjon területeket Magyarországból, amikor ugyanúgy a vesztesek közé tartozott, mint Magyarország az első világháborúban?
Valójában ez úgy jön egyáltalán ide, hogy meghívták őket a Déhu konferenciára, és ők is vittek magukkal egy nem olyan limot, hogy mit szeretnének, és abban szerepelt az, hogy magyar területeket kérnek, miközben az látott, hogy másfele nem nagyon tudnak menni, hiszen mindenki más tűnik ugyanúgy lesz a területeket, hanem is amit mondjuk. Na, illetve azt hiszem, hogy mekkora volt Ausztria, Csehországgal, Galíciával, akkor persze többet, de hát ez nem volt soha igazából Ausztriának olyan integráns része, mint a történelmi Magyarország nálunk. Tehát ez így vetődhetett fel. Na most ugye mi nem jutottunk ki a békekonferenciára, 19 legvégén kaptuk a meghívót, és amikor 1920 elején ment ki a magyar delegáció, amikor már gyakorlatilag minden le volt kártyázni, ugye a Szent-Zsermeny ország békekonferencia meg is volt bőven kötve majdnem egy fél éve. Mi is vittünk elképzeléseket, és mi is elmondtuk azt, hogy mit szeretnénk, csak sajnos a mi ellen igényeinket, hát mai szemmel nézve azt mondjam, nem is jól építettük föl, meg egyébként, ha jól építettük volna föl, az az egyébként, hogy átment volna, sőt, de biztos, hogy akkor se foglalkoztak volna velük. Tehát a magyar elképzelések mindig egy ilyen kettős csapdában vergődtek, hogy mi a nekünk a legnagyobb bajunk Trianonnal. Az a bajunk, hogy elvették a történelmi Magyarországot, vagy az a bajunk, hogy miközben kivált a történelmi Magyarországból, ez egyébként, hogyha kiválni akar, akkor hát hadd menjen szlovák, román, meg délszláv terület, akkor menjen, de ne vigyen magával finn-magyar peremvidékeket, mint ami megtörtént. És ebben a csapdában vergődött a magyar ellen vélemény, hogy akkor most mi az egészet akarjuk megtartani, vagy pedig fölhívjuk a figyelmet arra, hogy itt a határ mentén tömbben élő magyarság marad, és a végén hát az első kapta a fő hangsúlyt, és ez azért annyira nem érdekelt senki sajnos. Nem mintha a második biztos, hogy átment volna, de ezzel legalább érdemes lett volna megpróbálkozni, csak hát ezt nem lehet visszamenni, elmenteni az állást is újra megpróbálni, mert hát ezen már régen túl vagyunk. Hát a kérdés az, hogy könnyít oda, hát úgy, hogy beindult egy igényt, és talált magának ehhez támogatókat. Ennyi az egész. Mi meg nem találtunk, mert ott sem voltunk.
De ez kicsit úgy hangzik, akár a koridor ötlete is, akár Ausztria igényei is, akár a románok Nyugat-Magyarországon való kalandozásai, hogy itt, mint egy pókerjátszmában mindenki megpróbált valami hatalmasat hazudni, aztán mellé pakolni a zsetonokat, hát ha bejön, és aztán valakinek bejött.
Hát ez mondjuk, így is történt. Itt egyrészt volt a zseton, tehát volt a pókerjátszma, tehát hogy ki mit igényel. De mit igényelt Csehszlovákia, és igényelték ezt a nyugat-magyarországi koridort, de azért nem csak ezt. Tehát így 19 decemberében kérték körülbelül a mostani határt, aztán amikor rájöttek, hogy milyen egyszerűen megvan, akkor azért ők úgy emelték volna a tétet, és elmentek volna szívesen Vácig, meg a Mátabig, Gerincig, meg Miskolcig. De ugye erre már azt mondta a második körben az Antant, hogy már álljatok már elég. A románok azért azt mondják, hogy a tiszai határ, ugye ez volt a román elképzelés. Azért a Tiszán túlon, én úgy tudom, hogy ez nem teljesen lett volna így, de legalább a Szeged Békés Csaba Debrecen vonalat szerették volna elérni, erre is azt mondták, hogy na azt nem. Tehát valahol megállt az igénylés a kelet alföldi vasútvonalaknál, és akkor ennyi. Ma érdekes, hogy a jugoszláv sztori, tehát ők megszállva tartották Dél-Magyarországnak, a mai Dél-Magyarországnak jelentős területeit egy fegyverszünet jegyezmény következtében, ahonnan aztán neki ki is kellett vonulni a trianoni szerződés határbelépésekor, de ők közben azért megpróbálták ezt második körben elkérni, de az már nem sikerült. Tehát valóban volt egy ilyen pókerjátszma, és akkor amelyik sikerült, aki mellé, amelyik mellé sikerült az angol francia többséghez állítani össze, és amelyik mellé meg nem, az meg nem. De még egy dolog nagyon érdekes ebben, és az, hogy itt a románok hogy jutottak Győrbe, vagy Csornára, vagy Kapuvára, úgyhogy volt hadsereg. Tehát azért ebben a pókerjátszmában az igazi főérvet az jelentette, hogy valakinek csapatai is vannak. Tehát Romániának megmondta az Antant, hogy elmentek a Marosig. Ez a fegyvertünet, hogy elmentek a Marosig, amikor átlépték. És mint hogy nekik volt seregük, azért egyre után Antant azt mondta, hogy jó helyben vagyom, hát nem tudok más csinálni, hogyha azt mondom, hogy menjetek vissza, és nem mentek vissza, akkor mentek vissza ilyen emelsik csorba. Tehát ők gyakorlatilag elengedték őket a magyar alföldig így fokozatosan katonailag. Akinek van hadserege, az azért ebben a pókerjátszmában egy kicsit jobban áll.